Az üdvösség feltételére vonatkozó második főbb kategória azokat a hamis adalékokat tartalmazza, amelyek az egyház történelem során felmerültek. 5 hamis adalékot vizsgálunk meg. A megváltáshoz kapcsolódó első hamis adalék a bűnbánat. Bizonyos csoportok szerint nem elegendő csupán a messiásban hinni és ő benne bízni az üdvösségre, hanem bűnbánatot is kell tartani. Rendszerint a bűnbánat alatt azt érték, hogy az egyénnek igazán sajnálnia kell, hogy vétkezett. Először is a bűnbánat jelentése meggondolni magunkat. Ennyit jelent a bibliai megbánás. A bűnbánat nem azt jelenti, hogy sajnáljuk, hogy vétkeztünk. A bűnbánatra használt görög szó jelentése egyszerűen ennyi, meggondolni magunkat. A második dolog a bűnbánattal kapcsolatban az, hogy amikor a hitre használják szinonímaként, akkor valóban a megváltás feltételét jelenti. Például az egyénnek valóban meg kell gondolnia magát a messiás kilétét illetően ahhoz, hogy üdvözülhessen. Amennyiben a bűnbánatot a hit szinonimájaként értjük, akkor a bűnbánat valóban szükséges az üdvösséghez. A harmadik dolog a bűnbánattal kapcsolatban az, hogy hamis adalékká válik akkor, ha a szó sajnálat, sajnálat értelmében használják. Ha valaki a bűnbánat alatt sajnálatot ért, és emiatt az egyének sajnálatot kell érezni az elkövetett vétkeért ahhoz, hogy üdvözülhessen, akkor ez az üdvösséghez adott hamis adalék. Negyedszer ennek az az oka, hogy amennyiben a bűnbánatra szükség van, abban az értelemben, hogy az egyén sajnálja, hogy vétkezett, akkor az üdvösség valójában két dolgot jelent. Először is azt, hogy az üdvösséget a cselekedetek alapjaira helyezzük, másodszor pedig azt, hogy az üdvösség érzésekre alapozódik, nem pedig az írás tényeire és ígéreteire. Az ötödik dolog a bűnbánattal kapcsolatban az, hogy az üdvösségben a bűnbánat soha nem választható el a hittől. A megváltás feltételeként a hit szó hozzávetőlegesen 200 alkalommal van jelen, míg a hit szinonimájaként használt bűnbánat szó mintegy 35 alkalommal. A bűnbánat csak is és kizárólag a hitre használt szinonima formájában lehet az üdvösség feltétele. Amikor azonban a bűnbánatot az egyén vétkei fölött érzett sajnálatnak definiálják, akkor az hamis adalék. Az Új Szövetség négyféleképpen használja a bűnbánat szót. Elsőként a hit szinonímájaként, és pontosan a Jesuába, megváltóba vetett hitet jelenti. Az ember meggondolja magát és hisz benne. A bűnbánat második használata arra vonatkozik, amikor az ember bármifelől meggondolja magát. Ugyanakkor soha nem a sajnálkozásról szól, a bűnbánattal együtt járhat a szomorúság, ám maga a szó nem jelent sajnálatot. Egyszerűen azt jelenti, hogy meggondoljuk magunkat. A bűnbánat szó harmadik használata Izraelre vonatkozik, amikor arról beszél, hogy Izraelnek bűnbánatot kell tartania, vagyis Izraelnek meg kell gondolnia magát Jézus felől. A szó jelentése itt is pusztán az, hogy meggondolni magunkat a messiás kilétét illetően. Tehát a bűnbánattal megbánással kapcsolatban két dolgot kell megjegyeznünk. Ha a bűnbánatot a messiásban való hit szinonímájaként használják, ahogyan a Biblia használja, akkor és csak is akkor feltétele az a megváltásnak. Ha azonban, ahogyan bizonyos csoportok használják, a bűnbánat azt jelenti, hogy az egyén sajnálatot érez a bűnei miatt, akkor a megváltás hamis adalékává válik. Az üdvösség második hamis adalékát a messiás megvallásaként ismerjük. Ez akkor válik hamis adalékká, amikor azt állítják bizonyos körökben, hogy az üdvösséghez nyilvánosan vallást kell tenni a messiásról. Ezt a tanítást két részre alapozzák. Először is a Máté 10.32-re. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. A másik rész Róma 10.9.10. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartató. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Az írás ezen két részére alapozva bizonyos csoportok hamis adalékot adtak az üdvösséghez, és azt tanítják, hogy a megtéréshez nyilvános szóbeli megvallást kell tenni. A válasz az, hogy mindkét fenti írás részben a megvallás nem a hittől különálló cselekedet. Máté 10.32 esetében a szövegkörnyezet Izraellel foglalkozik, akik elutasították a messiást, így azoknak a zsidóknak, akik el szeretnék nyerni az üdvösséget, vallást kell tenniük a messiásról, vagyis meg kell vallaniuk, hogy Jesu a messiás. Ebben az esetben azonban a megvallás szó csupán a hitbeli tett része, semmiképp sem különálló tett. Róma 10.9.10 esetében pedig Pál az inverziónak nevezett zsidó költészeti formát használta, Pál felváltva használta a megvallás és a hit szót azért, hogy megmutassa a két kifejezést rokon értelmű szóként használja. 9. versben például először a megvallásról beszélt, szájjal vallást teszünk az Úr Jézusról, majd másodszor a szívünkben hisszük, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból a 9. versben, tehát a megvallást a hit követte a 10. versben, aztán megfordította a kifejezéseket. A 10. versben először a hitről beszélt, mert szívvel hiszünk az igazságra, majd a megvallásról beszélt, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Megvallásnak és a hitnek ez a kétféle szórendje és a két kifejezés felcserélhetősége azt mutatja, hogy Pál rokon értelmű szavakként használja őket. A megvallás ebben a versben egyenértékű azzal, hogy az Úr nevét hívjuk segítségül. Az Úr nevét segítségül hívni azt jelenti, hogy hitet gyakorlunk benne. A megvallás nem a hittől különálló cselekedet. Három probléma van a megvallást az üdvösség feltételévé tévő hamis adalékkal. Az első probléma az, hogy a két vers kivételével a megvallás minden más részből hiányzik, amely az üdvösség feltételéről szól. A többi több, mint 200 esetben, ahol az üdvösség feltételéről írnak, a megvallás egyetlen egyszer sem szerepel. Még ebben a két esetben is a megvallás rokonértelmű szóként használja a messiásba vetett hittel. A második probléma az, hogy amennyiben nyilvános vallástétel szükségeltetik az üdvösséghez, akkor az üdvösség cselekedeteken alapszik, a megváltás cselekedetekre alapozódna akkor, ha az embernek valóban nyilvánosan vallást kellene tenni a messiásról. A harmadik probléma az, hogy sok ember számára a körülmények eleve kizárják annak lehetőségét, hogy nyilvánosan vallást tegyenek. Sokan egyszerűen úgy térnek meg, hogy elolvasnak egy evangéliumi szórólapot, vagy olvassák az Új Szövetséget. Hisznek Jesuában, a messiásban, és valóban megtapasztalják az üdvösséget, annélkül, hogy lehetőségük lenne bármilyen nyilvános megvallásra az adott pillanatban. A nyilvános megvallás nem része az üdvösségnek, és azok, akik ezt tanítják, hamis adalékot adnak az üdvösség feltételeihez. A harmadik hamis adalék a bűnök megvallása. Itt az 1 János 1.9 verset használják, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Néha az emberek arra használják ezt a verset, hogy az üdvösség feltételévé tegyék, hiszen az embernek meg kell vallani bűneit, mielőtt megtérhet. Mindenek előtt 1 János 1.9 nem az üdvösségről szóló vers. Az író valójában már a hívőkhöz ír, akik már megváltattak. Figyeljük meg a személyes névmásra utaló végződést, ha megvalljuk bűneinket. A mi és miénk névmásokra utaló végződések magukba foglalják János apostolt és az olvasóit is. János és az olvasói azonban már megtértek. Ez a vers nem az üdvösségről szól, egyszerűen csak egy vers, ami azokról a bűnökről szól, amiket azok követnek el, akik már hívők. Másodszor, amennyiben a bűnök megvallása szükségszerű adalék lenne az üdvösség feltételéhez, hány ember emlékezne minden egyes bűnre, amit elkövetett? Szó szerint lehetetlen lenne minden egyes bűnre emlékezni, amit elkövettünk. Amennyiben ez a feltétel igaz lenne, az azt jelenteni, hogy ha csak az ember nem vall meg minden egyes bűnt, amit valaha is elkövetett, akkor nem lehetne megváltva. Mivel ez lehetetlen, senki sem reménykedhetne az üdvösségében. A bűn megvallása a harmadik hamis adalék az üdvösség feltételéhez. A negyedik hamis adalék, amit egyesek tanítanak, az, hogy az embernek esedeznie kell Istenhez, hogy megváltsa, különben nem lesz megváltva. Az itt ábrázolt kép szerint Isten némileg vonakodik attól, hogy üdvösséget adjon, és ezért kell esedezni, hogy az ember üdvösséget nyerjen. Két fő részt használnak ennek tanítására. Az első Ézsaiás 55.6. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Az itt szereplő intést, keressétek Jehovát, úgy magyarázzák, hogy esedezzetek Istenhez, hogy megváltson. Bár az itt szereplő intés az, hogy keressétek az Urat, figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Róma 3.11 tanítása szerint senki sem keresi Istent magától. Ha az üdvösség feltétele lenne, az azt jelenteni, hogy soha senki sem térne meg, hiszen magától senki sem keresi Istent. A másik írás rész, Lukás 18-13, ami arról szól, hogy imádkozzunk az üdvösségért. Itt azt hagyják figyelmen kívül, hogy ez a rész igazából nem mondja azt, hogy az embernek esedeznie kell Istenhez az üdvösségért, és azt sem tanítja, hogy az embernek folyamatosan keresnie kell Istent, amíg meg nem találja. Ez a rész a hívő ima életéről szól, nem az üdvösségéről. Lukás 9-19-10 szerint a messiás az, aki valójában keresi az embereket. A probléma ezzel a tanítással az, hogy több mint 200 hely közül, amely az üdvösség feltételéről beszél, egyetlen egy sem szól arról, hogy esedeznünk kellene Isten üdvösségéért, Istenhez az üdvösségért. Soha nem írja azt, hogy esedezni kellene, keresni Istent és imádkozni Istenhez, mielőtt Isten megvált. Ráadásul ez a cselekedet általi üdvösség lenne. Az üdvösség kifejezetten kegyelemből, hitáltal történik. Az Isten által felajánlott üdvösséget egyszerűen hitáltal lehet elfogadni, nem kell esedezni, hogy megváltson, Isten nagyon is hajlandó megtenni ezt. Ha először esedezni kellene Istenhez, akkor az üdvösség cselekedetekből lenne. Thank you.